a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en, Fogel Dávid, Latin Amerika szakértő. Szervusz, jó estét!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Hát jó régen készülök már erre, hogy beszélgessek veled, és hát ugye a történések kapcsán azért rendszeresen kapcsolatban voltunk, bár te, ha jól tudom, Kolumbiában voltál.
Igen, az év nagy részét a tavalyi évben Kolumbiában, illetve Peruban töltöttem.
De azért telefonon vagy sikerült elérni, vagy igen. Nem, és reggelenként megnyilvánultál a különböző történések kapcsán, ami ott Közép-Amerikában, vagy Latin-Amerikában történik, vagy történt. De azt gondolom, hogy 2026 eddig legmeghatározóbb külpolitikai eseménye, ugye, hogy az Egyesült Államok Venezuelában beavatkozott, sebészi pontossággal kiemelték Maduro elnököt. És hát persze, ha onnan nézzük, rengeteg halott volt, ha úgy nézzük, akkor ahhoz képest, hogy elméletileg ők azt gondolják, hogy megdöntötték a rezsimet, ahhoz képest kevés, és indítsunk ezzel a kérdéssel, hogy megdöntötték a rezsimet, hiszen a helyettes van most a hivatalban, és az, amit beígért Trump elnök, hogy innentől kezdve az amerikaiak vezetik Venezuelát, az úgy tűnik, hogy nem így van.
Igen, abszolút nagyon jó a kérdés, és hát nem igazán tudunk rá minden részletében választ adni, legalábbis én sajnos nem fogok tudni, mert ez egy folyamatban lévő esemény sor, aminek ugye nap mint nap különböző tweetekből, meg megnyilatkozásokból, akár Venezuelából, akár Washingtonból ugye tanulni vagyunk, vagy Mar-a-Lágóból, ugye ne felejtsük el a téli fehérházat. Tehát valóban volt egy ilyen akció január 3-án, ott a részleteket, ezeket már tudjuk, és annyit még hozzátennék, hogy a feleségét is elvitték, tehát a First Lady-t is elvitték, és ellene is vannak ugye vádak. Ő is azért politikai szereplő, ne felejtsük azért el, bár nyilván a főszereplő Maduro. Hát a rezsimváltás az ugye az Air Force One-os nyilatkozat volt talán az első, ahol Trump elnök azt mondta, hogy ők fogják irányítani az országot, aztán pár nappal később megjelent a Truth Social-on egy tweetje, ahol, vagy egy posztja, bocsánat, ahol ugye ő, mint Venezuela megbízott elnöke, ugye acting president szerepelt, ilyen nagyon kicsit viccesen, de ezen kívül ugye tényleg a kettes számú, tehát az alelnöke Madurónak vette át az irányítást. Egyelőre úgy tűnik, hogy hát megvan a szimbiózis, ugye a január 26-án Delcy Rodriguez nyilatkozatot tett, illetve hát ugye több megnyilvánulása is van ilyen public appearance kategóriában, nagy gyűléseket tart, stb. Járja azért az országot, mert azért ezt a rendszert fenn kell tartani, ahol azt üzente, hogy hát Washington túl sokat próbál itt beavatkozni, és túl sokat üzen, viszont Trump részéről most január 27-én egy olyan tweet jelent meg, ahol éppen megköszönte a venezuelai kormányzatnak, hogy elbocsátották megint politikai bebörtönzötteket, és hogy ez egyre nagyobb számban történik. Ez ugye azért lehetne egy kicsit vitatni, de valóban visszatérve a kérdésedre, és akkor talán válaszolva is, hogy megdöntötték a rezsimet. Ha úgy vesszük, hogy ez ugye a csávizmus, ami 99 óta tart, akkor volt egy 13-ig tartó csávizmus 1.0, vagy csávizmus 1.0, volt egy Maduro alatti 2.0, és talán most lehet azt mondani, hogy ez még mindig csávizmus, csak egy ilyen fékezett habzású 3.0.
Na de hát akkor innentől kezdve kérdés, hogy mennyiben változik a rezsim. Már olyan szempontból, hogy ott vannak azok az erős emberek, akik nélkül egyrészt nem lehetett volna Maduro az, aki volt. Másrészről meg valószínűleg nagyon erősen érdekeltek ők abban, hogy ez így maradjon. Olyan hihetetlen összegek fölött diszponálnak ebben a nagyon szegény országban. Olyan beágyazottságuk van, akár csak a hadügyminisztert, vagy békeügyi, vagy nem tudom, hogy hívják az illetőt. A lényeg az, hogy ő a hadseregben is elég jó helyzetben van. Másrészről azért köszöni szépen, ha őt most elbocsátanák, hogy menjen Isten hírével valami olaj köztársaságba, vagy bárhova a világon, akkor el lenne ő még az unokája is abból a pénzből. Nem akarom hosszasan húzni ezt a dolgot, és akkor itt már mindjárt fel is teszem így a kérdést, hogy egyébként ez a megoldás, ez benne van a pakliba, tehát hogy ez lesz a megoldás, hogy szép lassan kegyelmet, közkegyelmet kapnak ezek a főgazemberek, csak húzzanak onnan, még ki is vannak fizetve, csak ne tegyék tönkre jobban Venezuelát, vagy nem ez van, hanem igazából most arra készül Trump, és lehet, hogy ez bonyolult, vagy arra készülhet Trump, hogy ez a hölgy sem lesz sokáig, csak egyelőre ő tudja biztosítani a nyugalmat Venezuelában.
Hát a számítások Washingtonban, én úgy gondolom, hogy igen, a nyugalom biztosítása. Tehát tanultak a korábbi hibákból, amit a Közel-Keleten, Irak, stb. Tudjuk, hogy mi volt a rendszer megdöntése után őskáosz és ISIS és társai. Ezt itt el akarták kerülni, felmérték azt, hogy igen, van egy Nobel békedíjas, a venezuela ellenzéket megtestesítő, ezt egy picit azért árnyalnám, hogy mennyiben, de mindegy, tehát őt azonosítjuk legalábbis így külföldön a venezuela ellenzékkel, ugye Maria Corina Machadóról van szó, bár nem ő nyerte ugye a választást, még ilyen nem hivatalosan sem, hanem ugye Edmundo González, mert hogy őt eltiltották, de ettől függetlenül, és ő azért egy kicsit, ha megnézzük, egy kicsit visszapörgetjük az időt, hogy mennyire volt szélsőséges venezuelai ellenzéki emberke, még az utolsó választást, hogyha megnézzük, amikor még Enrique Capriles indult és nyert a másik oldalon, tehát az ellenzék oldalon, és ő indult végül a választáson, akkor 4%-ot sem ért el Machado. Azóta sem lett központi figura, tehát úgy értve, hogy a közép felé nem közeledett, tehát ő megmaradt ez a, igen kell az amerikai katonai beavatkozás, jöjjenek az amerikaiak, döntsék meg a rendszert, és az nekünk nagyon jó lesz típusú hozzáállás, meg ugye lenyilatkozta még a tavalyi év közepén körülbelül a Donald Trump Jr.-nak ugye egy rádió, vagy hát egy ilyen podcast műsorban, hogy nem kell nekünk Szaúd-Arábia, vagy nem kell nektek Szaúd-Arábia pontosabban, mert itt van Venezuela, és én leszek az elnök, már másnap tiétek az összes olajkoncesszió.
Tehát akkor ezek szerint, bocsánat, te feled szabad, csak hogy ezek szerint akkor Venezuelában még mindig támogatottabb a jelenlegi elnökasszony, vagy hát helyettes elnökasszony, mint a nagy ellenzéki.
Nem, ezt nem mondanám, bár nyilván akik lábbal szavaztak, ők ugye egyöntetűen elleneznék, az a 8-8,5 millió ember, csak ők ugye nem szavaztak. Tehát ezt is azért figyelembe kell venni, de nem, én nem ezt állítom, hanem azt, hogy nem feltétlenül az ellenzék annyira egységes, mint ahogy ezt mi gondoljuk. Ugye ez egy nagy ellenzéki kerekasztal, különböző neveken futott, de megpróbálta azt a fragmentált ellenzéket tömöríteni és egyesíteni, ami korábban nagyon jól jött egyébként a rendszernek, mert pont nem tudtak ugye megállapodni a másik oldalon, milyen irányba menjenek, milyen ígéreteik legyenek, mennyire legyenek harciasak. A választásokon, amíg még voltak, ugye főleg Chávez ideje alatt, ott azért volt 4 választás, rendben ezt nagyon jól ki tudta használni a regnáló hatalom. Tehát nem azt mondom, hogy őt nem támogatják, de nem feltétlenül értenek vele mindenben egyet. Az például, hogy külföldi katonák legyenek venezuelai földön, az nem feltétlenül egy pozitív politikai szlogen. Latin-Amerikában büszke népek élnek, a néplélket, hogyha egy kicsit akarja az ember őt behozni a képletbe, akkor ez nem egy pozitív politikai üzenet, hogy már pedig jöjjenek be külföldi csapatok.
Én erről akartam is külön beszélni, hogy most persze a külföldön élő venezuelaiak, akiket említettél, 8,5 millióan, ha jól tudom, ott ilyen nagy népünnepé volt, meg mindenki örült, hogy vége ennek a hatalomnak, de azért valószínű, hogy nem annak örültek, hogy amerikai segítsége, hanem hogy bármiért elmentek, és aztán, mert hogy itt azért, ha végignézem és hát nem vagyok ebben különösebben művelt, de azért ami emlékekben előjön az elmúlt 21 néhány évben Közép-Amerikából, vagy akár egész Latin-Amerikából, azért az, hogy ott elég erősen tartanak egyrészt az amerikaiaktól, ahogy mondtad, büszke népek, ráadásul egy elég jelentős ilyen baloldaliság is van ott, ami most ezt majd erről is beszélünk, nem akarok 10 topikot nyitni, de hogy azért furcsa, hogy ott most ez változik elég erősen, de hogy visszatérjek, és Venezueláról beszélve, ott most mi a helyzet? Tehát ott az emberek most hogy gondolkodnak? Van-e erről információd? Ugye ott a szomszédba értél, mondjuk ezt mondjuk ilyen nagy távolságból, hogy ott éltél a szomszédba, de igen, csak igen, volt igen. Róla közvetlen információt.
Abszolút, tehát Santa Marta, ahova kiköltöztem, az ugye 150 kilométerre van nagyjából, bár légvonalban a venezuelai határtól, tehát nagyon sok a venezuelai az országban, eleve Kolumbiában ugye 2,3 millióra satszolják nagyjából, akikről tudnak, ennél valószínűleg valamennyivel többen vannak az országban. A Borbélyon venezuelai a kocsmában, aki kiszolgálja az embert nagy valószínűséggel, ha nem is mondjuk akcentusból nem jön rá, vagy nem kerül elő témánál, már nem a zenecsatornákat nézték az utóbbi hónapokban, hanem hírcsatornákat, amikor ugye elkezdték ezeket a hajókat kilövöldözni, és sokan azt hitték, hogy na, akkor most jön a szárazföldi, nem tudom én, lerohanják az országot, és jön a szárazföldi katonai akció. Tehát visszatérve, nyilván sokan örültek külföldön, Venezuelában is, zárt ajtók mögött inkább, mint utcán és nyíltan, mert ugye arról lehetett hallani, még akár ilyen távolságból is, ugye én is hazajöttem most egy-két hétre, hogy voltak letartóztatások, akik nyíltan ugye ünnepelték Maduro elrablását, voltak nem csak tüntetőket, hanem akár a sajtónak a képviselőit is, akik hát nem feltétlenül úgy viselkedtek, ahogy mondjuk ezt a rezsim szeretné őket, amennyire tudjuk, őket el is engedték, de ettől függetlenül voltak letartóztatások, és a kollektívok még mindig nagy szerepet játszanak abban, hogy itt azért nem mindenki örüljön ennek a történetnek annyira. De nagyon gyorsan visszakanyarodnék, mert az előbb nem tudtam befejezni a kérdésedet, ez egy nagyon jó kérdés volt, hogy ugye ezek a hatalmi centrumok most Venezuelán belül, és valóban, ahogy említetted, van egy honvédelmi miniszterünk, Vladimir Padrino tábornok, van egy belügyminiszterünk, aki ez a békeügyi, igazság és békeügyi miniszter is, Diosdado Cabello.
Ezt összekevertem, igen.
És ugye van a Delcy Rodriguez, illetve a Jorge Rodriguez, ugye testvérek páros. Ez a három hatalmi góc van szerintem, ami nagyjából, és ennek a háromnak az egyensúlya az, ami így nagyjából szinten tartja ezt a Chavismo 3.0-át, mert ha megnézzük őket, akkor van egy régi motoros Cabellónk, aki nagyon nagy hatalommal rendelkezik, és ezeket a kollektívókat, amik igazából felfegyverzett polgári...
Polgárőrök?
Hát a polgárőrnél egy kicsit inkább talán munkásőr, bár nem tudom, sajnos, én nem, ugye nem értem abban az időszakban, csak amilyen ilyen történet.
Tehát a rendszer feltétlen híve, de civil, de fegyvere van.
Igen, igen, és éppen ezért nincs is annyira úgy kiképezve, főleg nem jogi, meg humanitárius jogi és egyéb dolgokból, tehát hogy ideológiailag nincsen azon a szinte legalábbis ilyen vonalon, de ő a rendszernek feltétlen egyébként politikai ideológiai híve, és hát kiszolgálója is, nyilván kap érte esetleg extra kajajegyet, vagy bármilyen olyan jutalmat, amivel egyébként őt ugye preferálják, és próbálják a hatalom közelébe tartani.
Ami egyébként, ne feled szabad, Venezuelában jelenleg óriási fegyvertény, hogy lehet plusz kajajegyet kapni, hiszen az a pénz, amit meg lehet kapni egy tisztességes munkáért, az gyakorlatilag egy napi vagy két napi élelemre elegendő. Olvastam, hogy a nyugdíjak is ilyen, hát nem tudom, képletesek, tehát semmire nem.
Igen, elég. Igen, hát ugye próbálnak bizonyos termékeket alacsonyabb szinten tartani, stb. Tehát, hogy nyilván az állam, bár ugye a forrásai azok kezdenek kimerülni, azért próbál olyan szociális intézkedéseket hozni, amivel az éhséget és az éhezést valamennyire kordába tudja tartani. Éppen ezért nagy a mindenféle csempész tevékenység ugye a Kolumbia határon, ahol ugyanazok a termékek sokkal drágábbak, és akkor bizonyos dolgokat kivisznek Venezuelából, ezzel igazából az államtól lopva, eladják Kolumbiában, viszont mivel hiánycikk rengeteg van Venezuelában, ezért bevásárolnak gyógyszerből, stb., és próbálják azt visszavinni a határon, tehát meg kell nézni mondjuk Cucutát egy határváros Venezuela és Kolumbia között. Eszméletlen nagy oda-vissza forgalom van, és hát nyilván itt kis kenőpénzért akár többet is be lehet vinni, vagy kihozni az adott országból, hogy attól függ, melyik irányba nézzük a mozgást, mint ami az megengedett. De visszatérve még, hogy ezt be tudjam fejezni. Tehát van Cabellónk, aki 92-ben, amikor még Chávez ugye katonatisztként meg akarta pucsolni az éppen akkor regnáló rendszert, még bőven ugye a 90-es évek elején vagyunk, akkor együtt került vele börtönbe. Itt jön a képbe egyébként Maduro felesége, aki jogászként akkor őket éppen védte, és végül ugye egy amnestiával tudott kiszabadulni Chávez. Tehát nagyon régi motoros a rendszerben is, megbízható kereke ennek a történetnek. Maduro is, mint erős embert így hozta be, hogy kicsit erősítse az egyébként ugye egyre jobban recsegő rezsimet. Akkor is nagyon nagy kontroll alatt tart területeket, amikor nincs a hivatalos beosztása, de most azért miniszterként ezt el tudjuk képzelni, hogy nyilván van hivatalos lefedettsége is, ugye rendőri csapatok felett. Van ez a tábornokunk, aki a Honvédelmi Minisztériumot viszi, ő viszont Maduro alatt került a pozíciójába, de ettől függetlenül vasfegyelmet tart, és miután a hadsereg alá kerültek olyan bagatel és pénzzel nem együttjáró dolgok, mint az olajipar, a különböző élelmiszereknek az elosztása és az a fölötti pozícionálás nagy cégeknek ugye a vezetői tábornokok, tehát egyfajta kifizető állomás is, hogy működésképes legyen ugye ez a rendszer és rend legyen. Nyilván ez ugye csak bizonyos rendfokozatig van, tehát az őrmesterek nem kapnak ebből a történetből, tehát ezt is érdemes megnézni vagy végig gondolni, hogy ha ő egyébként, ez a tábornoki kar még ki is van fizetve, meg talán még ezredesi szintig, az alatta lévő emberek már kevésbé, ők annyit profitálnak ebből a dologból, hogy a katonák valószínűleg kevesebbet éheznek, és van fedél a fejük fölött, mert hogy mondjuk a szárnyában laknak. Ennyivel járnak jobban, ahogyha kiszolgálják a rendszert, mint hogyha átállnának.
De akkor mennyire elkötelezettek?
Hát pont emiatt egyrészt elkötelezettek, másrészt pedig...
Amiatt, hogy van a kaszárnyán fedél, meg hát, hogy megkapják a napi háromszori étkezést?
Ha nincsen állása, és nem kap pénzt, és nem kap élelmet, és nem gondoskodnak róla, tehát ez a cost quarter dolog, akkor az nincs, és azt valahonnan meg kell szereznie. Ha nem tud elhelyezkedni, akkor ezt nem fogja tudni megszerezni. Így még lehet, hogy a családjának is tud juttatni, és... inkább a rövid távú életben maradás a cél, mint az, hogy ő rezsimet megdöntve ki tudja meddig, mondjuk nem kap semmit, és akkor utána hát miből tartja el a családját.
Na hát ez egy nagyon kemény kérdés, és azt hiszem, hogy most itt pont nem sokára majd meg kell hallgassuk a híreket, de ezt talán itt most már belekezdhetünk abba a kérdésbe, hogy mekkora esélye van arra, hogy itt valami normalizálódás elindulhat, akár a jelenlegi rezsim tagjaival kiegyezve, elküldve a főhaszonélvezőket nyugdíjba, úgyhogy ők már ne nyúljanak utána a történéseknek, és itt változtatások legyenek. Hát itt most nagyon sok ember, akár százezrek is profitálhatnak abból, hogy itt ilyen, hát hogy milyen második gazdaságot működtetnek, miközben iparágak lettek lerohasztva. Tehát ugye ott akár önellátható, nem is önellátó, de egy nagyon komoly mezőgazdasággal rendelkezhetne Venezuela, és most éheznek. Tehát a piacokon sincs elég élelem. Én olvastam valahol, hogy a karácsonyi sonkát is importálták. Tehát, hogy, és hát ugye ezt megfizetni meg nem nagyon lehet, hogy spanyol importból van karácsonyi sonka. Tehát ez valószínű, hogy Venezuelában eléggé nehézkes volt az ünnep így. De hogy, szóval, hogy mekkora esély van arra, hogy itt váltsanak. Mert ugye vannak az ellenérdekeltek, akik azt látják, hogy most még minden van, és lehet, hogy majd mondjuk 4 vagy 5 vagy 10 év múlva vagy nagyon jó lesz mindenkinek, de addig viszont sokkal rosszabb lesz. Szóval ez így nagyon kemény lesz.
Az biztos, bár attól tartok, hogy nem a karácsonyi sonka ugye a legnagyobb problémájuk ott az embereknek. Nyilván nagyon nehéz hozzájutni, de szerintem százalékban szinte alig mérhető az a réteg, aki egyébként szóba kerül. Igen, sajnálatos módon. Az önellátás egyébként egy összetettebb problémakör vagy kérdéskör, mert hogy mindig importra szorult Venezuela, mert annyira jól ment az ország, mert nem feltétlenül csak a nyers olaj, hanem petrol, koks és mindenféle ilyen származékok elléktermékek, stb. Exportjából akkora bevétele volt, hogy ez bőven megengedette magának, és igazából nem is rendezkedett be arra feltétlenül, hát volt valami ilyes mezőgazdaság természetesen, de hogy megengedhették maguknak, hogy ezt mindent ott a régióból, nem feltétlenül Európából, de hogy beszerezzék, hát ott van egy Argentina, egy Brazília, stb. Nem kell túl sokat szállítani, meg ugye Mercosur kapcsán, ahova nagyon készült, és hát fél lábbal talánben is van, ugye Venezuela pontosan itt a vámok és mindenféle tarifáktól való mentességet gondolták a még kifizetődőbb útnak. Csak hát ugye egyrészt a kőolaj világpiaci ára is mozog, tehát volt bőven 120 meg 140 fölött ugye a Brentnek az ára, most a napokban, ahogy néztem, ilyen 60 környékén van, tehát nyilván amire berendezkedett Chávez és rengeteg persze hibát elkövetve, stb. Kicsit fel is élve ezt a lehetőséget, úgy gondolta, hogy ez fenntartható, hát ez nem tartható fenn, mert hiába OPEC tag, és ott esetleg ugye ráhatása van annak a pár országnak a kőolaj világpiaci árára, azért ez ugye hosszú távon nem feltétlenül csak a venezuelai érdekeket fogja figyelembe venni. De részletkérdés. Tehát igen, az nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az a pont, vagy mi az az esemény, amikor ezek az emberek, akik még valamennyire kegyeltjei a rendszernek, ők kiállnak mögül. Most egyelőre én úgy látom, hogy kezd egy kicsit beállni, és lenyugodni az a talán hevesebb, vagy ilyen wishful thinking féle gondolkodás, hogy elvitték Madurót, és holnap után, ahogy mindenki örült ugye külföldön, meg még akár szakértők, és holnap után itt hatalomváltás lesz, és a rezsim az elmegy, és itt minden jobb lesz. Ugye, amit látunk, egyrészt a bejelentés, hogy a kőolaj bevétel, amit ugye engedélyez, ugye hát egy nagyon csúnya kifejezéssel élve az Egyesült Államok, az fog majd visszamenni ugye Venezuelába, azt már tudjuk, hogy az első 500 millió dollár az ugye már ugye el is költött, tehát hogy eladtak annyi olajat, ebből 300 millió meg is érkezett ugye venezuelai források szerint is Venezuelába.
De hogy ennek az elköltését akkor ezek szerint ellenőrzi az Egyesült Államok, vagy egyszerűen ki kell fizetni azokat, akik a kegyeltek azért, hogy ne legyen vérengzés, hogy ne legyen éhínség, ne legyen probléma.
Hát az elköltést én nem nagyon látom, hogy tudná ellenőrizni. Egészen addig tudja, amíg a katari számlán van, ugye, mert hogy Katar a közvetítő, és most még ez a maradék 200 millió az elvileg ugye ott van, bár ugye a transzparencia és minden mellőzése nélkül folynak ezek az ügyletek, és mondjuk azt is érdemes megnézni, hogy kik vásárolták meg véletlenül ugye pont Trumpot támogató, nagy szípek támogató vállalatok, tehát biztos ott is volt azért kis nyereség. De visszatérve arra, két alapot hoztak létre, az egyik egy ilyen szociális támogató alap, a másik az egy ilyen infrastruktúrális alap, amit Venezuelában hoztak el létre, és az alapnak meghatározott célfelhasználás, ami elvileg ugye itt majd kéne, hogy történjen, de ugye ez a napokban történt ez a dolog, és bár nagyon gyorsan is lehetne ugye döntéseket hozni, hogy mire költik el, mert mindenhol hiány van, és mindenhol javítani kéne a dolgokon. Hivatalos kormányzati forrásokból én még nem láttam, hogy akkor már pedig most élelmiszert osztunk a legrászorulóbbaknak, vagy az orvosi vonalon esetleg a gyógyszertárakat, vagy kórházakat újra felszereljük és társai. Tehát, hogy azt hallottuk, hogy beérkezett ez a pénz, és azt azért én is, ahogy ugye a kérdésben is benne volt, hát sajnos vélelmezem, hogy nem feltétlenül fog ez mind a 300 millió dollár ott elköltődni, ahol kell. A kifizetések nem feltétlenül gondolom, hogy ebből zajlanának, mert azért az illegális tevékenységek, mint akár arany kibányászása és egyéb tevékenységek, korrupció az azért működik, és bizonyos tábornokokat érintett az, hogy ott ugye jó pár csónakot kilőttek, és közülük azért, ha nem is mindegyik, valószínűleg drogügyletekben lehetett, tehát vannak bizonyára olyan emberek, akik most nem annyira örülnek ennek az időszaknak, de azt nem gondolom, hogy beérkezett ez a 300 millió, vagy nem tudom elképzelni, hogy azt akkor egyből utána elkezdték küldözgetni a tábornokok kifizetésére. Tehát, de ezt nincsen információm, tehát ezt inkább hagyjuk inkább így. Hivatalosan még nem jelentettek be programokat, ami elindult volna ebből a pénzből.
Bár egyébként, ami Venezuelának a jövőben jót tehet, hogy ha sikerül visszaszorítani a korrupciót, és mondjuk sikerül az olaj kitermelést modernizálni, azt az infrastruktúrát helyreállítani, ami lerohadt az elmúlt években, és ezt a szót ezt bátran lehet használni. És arról nem beszélve, hogy a szakemberek is ott hagyták az országot nagy részt, hiszen máshol jobban lehet ebből a kemény munkából megélni. Most viszont meg kell hallgassuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket. Fogel Dávid, Latin Amerika szakértővel, kérem akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.